Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, 8 óra 11 perckor folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, 2024. szeptember 12-e van, Ács Gábor az egyik műsorvezető.
És a hallgatói üzenetekből értesülök arról, hogy a Facebookon már megjelent az egész alakos Mihálovics kerékpáros fotó. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Szóval Mihálovics András áll velem szemben, de most már sajnos visszacserélte eredeti
ruházatára. Igen, mert kellemetlenül szorítja a bendőmet. A biciklis mez. Most javítják ki, hogy nem póló, hanem mez.
Mez, bocsánat. És hát természetesen a közmunkás és minket elmentettük a Best of hírolvasói, hírszerkesztői nyelvbotlások listájára. Ilyenkor van az, hogy mi nehezen tudjuk a mosolygást, és akkor még enyhén fogalmaztam,
nem megzavarva,
kordában tartani, és ez a legnehezebb feladat ilyenkor, úgy folytatni a hírolvasást, hogy közben két ilyen figura áll melletted, illetve veled szemben.
Tehát az egyik biciklis mezbe, a másik meg közmunkás minket reklamál. Megértemelnék, a közmunkások bizony nem könnyűnek.
És nagyon röhög, illetve még gratulál menet közben. Na, de van olyan fontos témánk, van, ahogy beharangoztuk.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Elnökjelölti vitán vagyunk túl, mindenki ezt elemzi, aki kicsit ad magára, mi is ezt tesszük, és kalauzunk lesz természetesen, aki általában az amerikai fejleményeket szokta nálunk kommentálni, Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdász, a politikai és gazdasági elemző. Szerbusz!
Szervusztok, üdvözlök mindenkit, és természetesen a kedves nézőket leginkább.
Hát elkerültük, elkerültük egymást a nyáron, mert ezek a pernahajderek nem osztottak be hozzá, de most majd pótoljuk a dolgokat. Először is az amerikai politikában, a választásokban mekkora jelentősége van egy ilyen elnök jelölti vitának, mert lám, mi is foglalkozunk vele ilyen messziről is.
Hát nézd, miután a világ szuperhatalmáról van szó, és minden vonatkozásban, gazdaság, politika, természetesen nemzetbiztonság befolyásolja a világ többi országát, óriási figyelem. 67 millió amerikai nézte a tegnap előtti tévévitát a két fő szereplő között, tehát Donald Trump volt elnök, és az új kihívója Kamala Harris között, ami nem rekord, ennél volt több is, de egyharmaddal több, mint ahányan a Biden vitáját látták Trumppal, ami ugye katasztrofálisan sikerült Biden számára, és utána ez egy lavinát indított elő, és úgy kerültünk ebbe a vitába más szereplőkkel, és az az érzésem, hogy itt tényleg sorsfordító dolgok történnek Amerikában.
Az a kérdés, hogy egy elnök jelölti vita, az mennyire befolyásolja a választók döntését. Tanult kollégám Kert Attila, az Euronews apostola írt egy elemzést, amelyben a közvéleménykutatásokból az jött ki, hogy nem nagyon, tehát azt hiszem egy számjegyű százaléka mondta azt a vita után, hogy eddig másra szavazott volna. A legtöbb honpolgár megtartott a szavazati irányultságát, illetőleg milyen következtetés lett levonni, mert ugye emlékszünk arra, hogy Hillary Clinton megnyerte az összes tévévitáját, aztán kikapott Trumptól.
Igen, de gondolj arra a nagy ellenpontra, hogy június 27-én, amikor Biden és Trump összecsapott, az mihez vezetett? Egy tévévita vezetett Biden tökéletes bukásához. És onnan indult aztán minden el, akkor került a képbe ugye Kamala Harris, és akkor fordult meg minden. Kamala Harris megfordította az erősorrendet, korábban mindenki a demokrata pártban vereségre számított, most már nyereségben reménykednek, miután Kamala Harrishez dől a pénz, egyre nagyobb a szimpátia körülötte, a demokrata pártot egyesítette, ragyogó konvenció volt, elnökjelölt állító konvenció, és hát a mostani vitából is úgy tűnik, hogy őt került ki győztesen, és ma már azt lehet mondani, hogy nem arról szól a fáma, hogy könnyűsű ez a hölgy, vagy pedig képes arra, hogy egy olyan dörzsölt szemét, mint Donald Trump legyőzzön. November 5-én az elnökválasztás napján, tehát teljesen megfordult a helyzet, paradigmaváltás zajlik, de abban igazad van, korán lenne azt mondani, hogy győzött. Az elnökjelölt, ezek az elnöki televíziós viták számítanak, de csak egyetlen esetben számítottak olyan döntően, ez a Biden-Trump vita volt, és az is helyes megállapítás, hogy Hillary nagyon jól szerepelt ezeken a vitákon Trump-al szemben 2016-ban, mégis elbukta az elnökválasztás, és végül az számít.
Oké, a következő benyomás, de azt hiszem, hogy az elemzések is erre utalnak, én részleteket láttam egészében nem, és az volt a benyomásom, hogy Kamala Harris túl teljesített, mert féltették őt ettől a vitától, mert nem vett részt benne, meg elég szürke alelnöknek bizonyult, vissza is vonták nem sokkal a kinevezése után a frontvonalból őt a demokraták, tehát ő túl teljesített. Trump meg nekem egy kicsit ilyen fáradtnak, meg öregnek tűnt. Nem volt benne az az energia, nem volt benne az az agresszivitás, mint eddig. Te hogy láttad?
Nézd, Trumpról, hagyd kezdem Trumpról a véleményemet, Trump felkészületlen volt, fegyelmezetlen volt, és megint ugye a temperamentuma gyakorlatilag csődöt mondott, és oda vezetett, hogy megint értelmetlenül vagdalózott és támadott. Kamala Harris pedig mit csinált? Igénybe vette a komparatív előnyét. Ő ügyész, ő vádló, és gyakorlatilag ebben a vitában a vád képviselője győzött. Harris tudja, hogy kell vitatkozni. Tudja, hogy hol vannak az ellenfelek gyöngéi. Tehát itt az ő szemében Donald Trump vádlott volt, és nagyon ügyesen megérezte azokat a gyönge pontokat, hogy hol lehet az embert kizökkenteni a ritmusából, és nagyon is sikerült. Hát föltett neki olyan kérdéseket, illetve csak megjegyzéseket, amelyekre nyilvánvalóan Trump nem számított, hogy hát hallottuk, hogy a nagygyűlésein már kevesebben jelennek meg, és őt egyikük, másikuk már a nagygyűlés közepén az unalom miatt, pedig a fáradtság miatt elhagyják a nagygyűlés. Hát erre persze aztán begurult Trump, és a rájellemző módon, hogy elkezdett megint belekezdett a sárdobálásba, a személyeskedésbe, a mocskolódásba, és az önsajnálatba. Tehát ezt nagyon jól érezte Harris, őt felkészítették. Itt egy forgatókönyv volt arra, hogy Trumpot kizökkenteni a megszokott ritmusából, stílusából, hogy támadjon, és a nézők szemében úgy tűnjön föl, mint a régi Trump, a rossz Trump, aki vagdalózik, agresszív, erőszakos, és most egy nőt támad, ugyanúgy, mint annak idején Hillary Clinton. Tehát ki sikerült a bad Trumpot. Ugye az amerikaiak úgy tekintenek Trumpra, hogy van bad Trump, meg good Trump. Na most sikerült Harrisnek a bad Trumpból a legtöbbet kihozni. több példát fel tudnék erre hozni. Egy abszolút szisztematikusan felépített forgatókönyv volt, ezt ő nagyon fegyelmezetten végrehajtotta, Kamalára gondolok. Trumpnak pedig nem volt stratégiája, ő felkészületlenül ment bele ebbe a vitába, és hát én spontánul majd reagálok, igen, és majd kiosztom.
Viszont egy nagy adóásza volt, és ezzel talán a demokrata kampánygépezet sem tud mit kezdeni, amikor visszadobta a labdát Kamala Harrisnek, hogy nagyon szép és jó, amiket itt tervez meg, amit mondott, de hát ő van pozícióban, miért nem csinálta ezt addig, amíg ő ugye alelnökként Joe Biden mellett volt. Ez azért egy olyan sakmat helyzet, amire nehéz mit
tehát
mondani.
Az egésznek erről kellett volna szólnia, igen, és mégis ugye ők vannak hatalmon, igen, és a hatalmon levő vádolta, és hozta kényszerhelyzetbe azt, aki korábban volt hatalmon, ez már önmagában nagyon furcsa.
Igen, András Gábor, csak ne felejtsük el, hogy ez erre mikor került sor. Ez valóban nagyon jó megjegyzés volt Trump részéről, de ez már a legvégén volt. Tudod, hogy abból a 67 millió emberből akkor már hányan csináltak mást, és nem a televíziót nézték? Neki ezzel kellett volna kezdenie, nem pedig a végére hagyni ezt a csattanót. Mert tökéletesen igaza volt, hogy ha Harrisnek ilyen komoly tervei vannak, hogy nézzünk előre, egy új utat kell felvázolni Amerika számára. Hát miért nem csinálták ezt az elmúlt 3,5 évben? Miért idéztek elő elsőrendű bevándorlási válságot? Több mint 7 millió illegális bevándorló érkezett az Egyesült Államokba. Miért szabadítottak ilyen magas inflációt az Egyesült Államokra, hogy 2022-ben már 7%-kal száguldott az infláció, és sorolhatnám tovább a sort, megélhetési válság van, lakáshiány van, 3-7 millióra teszik a lakások és a házak hiányát Amerikában. Tehát azt lehet mondani, hogy erre a kérdésre, ezt a kérdést már jóval korábban föl kellett volna tenni, hogy miért jut eszedbe, hogy Amerikát új útra kell helyezni. Hát itt volt 3,5 év, és nem csináltatok
tök,
semmit.
Tök egyértelmű zicsereket hagyott ki.
Tehát, de ezt igen, mondom, kihagyta.
Igen, és a másik, ami azért előjött, ez a Bad Trump, hát azért mindenképpen a vita egyik fénypontja volt, amikor ki is nevett a Kamala Harris Donald Trumpot, amikor elkezdte azt mondani, hogy a bevándorlók megeszik az amerikaiak házi állatait.
Hát igen, hát tudod, ez volt azt hiszem, hogy a legmélyebb pontja a beszélgetésnek, mert ebből semmi nem igaz. Ez a szokásos trumpista konspirációs elméletnek a része, ugye neki sok ilyen konspirációs elmélete van. Ebből semmi nem igaz, és hát nem véletlenül nevetett nagyot ezen őszintén Kamala Harris, de úgy tudom, olvastam az itteni újságokban, hogy hírekben, hogy a Trump stáb majdnem szívinfarktus kapott kollektíven, amikor előjött ezzel a butasággal Donald Trump, amit aztán meg is száfoltak a műsorvezetők is. Erre semmi szükség nem volt. Ez megint mutatja, hogy felkészületlen volt, fegyelmezetlen volt, és azt lehet mondani, hogy egészében védekező volt, mert Harris részéről azért érték őt nagyon komoly támadások, hogy például, hogy említettem, hogy a nagy gyűléseim már korán sincsenek annyian, mint korábban, a külföldi vezetők valójában nem kedvelték őt, hanem csak kedveskedtek neki, hogy előnyökhöz jussanak. Aztán így kerül szóba Orbán Viktor is az ő részéről, Trump részéről. Tehát a Trumpnak nem volt stratégiája, hogy mit akarok elérni ezzel a beszélgetéssel, ez a másfél órás eszmecserével. Harrisnek viszont volt, mert tudta, hogy neki van több veszíteni valója. Nem ismerik Harrist az amerikaiak. Ez egy jó alkalom volt arra, hogy bemutatkozzon, és úgy tűnt, hogy nagyon sikerült a bemutatkozás. Uh-huh. Ő is követett el apró hibákat, de egészében véve ez az ő estéje volt.
Érdemi dolgokról volt szó, vagy ez egy politikai reklámtermék, ez az elnök jelölti vita, mert azért az amerikai gazdaság nincs jó bőrben, számos kihívással küzdenek, bel- és külgazdasági szempontból egyaránt, illetve hát azért a külpolitikában is van kihívás bőven, az ukrajnai háborútól kezdve a közel-keleti konfliktusig bezárólag, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Nézd, Nekem az a véleményem, és ezt már több helyen elmondtam, és le is írtam, hogy ez a küzdelem, ez az elnök választási küzdelem most már egyre inkább a személyiségek közötti viadallá kezd válni. Nem a programok viadala, nem a programok versengése. Valójában egyik jelölt sem állított föl egy olyan átfogó programot, állt ki egy olyan átfogó programmal, amelyeket ízekre lehetne szedni, össze lehetne hasonlítani. Tehát itt az eltérő politikai perszonáknak a versengéséről van szó, és ez tudatos a demokraták részéről, mert tudják, hogy Kamala Harrisnek a megítélése a közvéleményben, annak ellenére, hogy nem sokan ismerik őt alaposan, az, hogy valójában egy derűs, kedves, tehetséges ember, szemben Trump-al, akiről közismert, hogy erőszakos és szeret személyeskedni, összes negatív vonását az amerikai nagyon jól ismerik, és így is eltűrik őt. Tehát ez inkább a személyiségeknek a küzdelme lesz, és erre nagyon alkalmas egy hölgy és egy erőszakos férfi, egy agresszív politikusnak az ellenállása. A tartalmi kérdésekről eddig kevés szó esett. Valójában Harris jött elő egy viszonylag komolynak tekinthető gazdasági tervvel, amelynek ugye a lényege az, hogy Amerikában meg kell oldani a megélhetési válságot, ami a középosztály alsó részét, középső részét érinti, és nagyon sok szegény embert. Az Amerikában nagyon komoly megélhetési válság van, amiatt az infláció miatt elsősorban, amelyet a Biden-Harris adminisztráció szabadított az Egyesült Államokra. Ma több mint 20%-kal magasabb az átlagos fogyasztói áraknak a szintje. Több mint 20%-kal. A házárak 50%-kal mentek fel az elmúlt közel 4 évben. A lakbérek több mint 35%-kal. A benzinára, ami politikai termék, a benzinára 40%-kal. Tehát azt lehet mondani, hogy ezekkel kellett volna tulajdonképpen Trumpnak piszkálni Harris-t, de ezt nem csinálta. És ennek következtében gyakorlatilag Harris azt csinált, amit akart, mert igaziból komolyan nem támadták őt. De visszatérve, a gazdasági programja a Harris csapatnak alakulóban van, nagyon furcsa dolgok vannak benne, ilyen magyar ársapkák, tehát hogy az árakat ellenőrizni kell központilag, és meg kell büntetni azokat a vállalatokat, kereskedőket, akik az indokoltnál nagyobb, magasabb árat állapítanak meg, hogy mi az indokolt, ezt ki
ezt
fogja
eldönteni. Valaki eldönteni, igen. Hát ezt közgazdászként gondolom felhúztad a szemöldököd rá. Még egy nagyon fontos kérdés, hogy mindig azt mondjuk, hogy nyerte valaki a vitát, ezt ki dönti el, és hogy döntik el? Ez azért lehet érdekes, mert hogy azt szokták mondani az amerikaiak, hogy a média az inkább demokrata szimpatizáns, tehát hogyha azt mondja a média, hogy nyert mondjuk Kamala Harris ebben a vitában, az egy kicsi elfogultság lehet mögötte, és hát ugye erre szokták a már idézett esetet hozni, hogy azt mondták, hogy Hillary Clinton nyert mind a 3 tévévitában, aztán mégis Donald Trump lett az elnök. Szóval hogy dől el ez, hogy ki nyer egy ilyen tévévitát?
Nézd, közvélemény kutatási adatok még nincsenek. Nyilván napokon belül azok is meglesznek. A jelenleg azt lehet mondani, hogy vegyes vélemények vannak különböző fórumokról, például Wall Street Journal. Wall Street Journal ugye egy jobboldali konzervatív üzleti lap, a legfontosabb a világon. A szerkesztőségi cikkben Kamala Harris-t hirdette ki győztesnek.
Mindenki gyakorlatilag, de gyakorlatilag mindenki.
A Fox News-nak a kommentátorai, ugye hát kimondottan Trump barátok, azoknak a javarésze is azt mondta, hogy ismerjük el, hogy ez Kamala Harris estéje volt, éjszakája volt. Nagyon kevesen állnak Trump mellé, azt lehet mondani, hogy 100 vélemény közül, ha 2-3 azt mondja, hogy ő győzött, akkor sokat mondtam. Most olvastam a beszélgetésünk előtt a Financial Times-t. Londoni újság, az Amerikában is nagyon komoly befolyása van, nagyon komoly súlya van. Egyértelműen azt mondta, hogy Kamala sikere volt, és ezzel gyakorlatilag eloszlatta azokat a véleményeket, azokat az aggodalmakat. Hát ő egy könnyű súlyú politikus, aki így vagy úgy fölkerült a hatalomnak a csúcsára, de valójában nem tekinthető komoly politikusnak, aki nem tud jól kommunikálni, akinek nincsenek programjai, akinek nincs víziói. Most ezt eloszlatta ezzel a remek szerepléssel, és ha lesz még egy szereplés, akkor újabb lehetőség adódik.
Ide is vonatkozna számára az utolsó kérdés. Trump vajon tud változni? Tehát ezek után, hogy most látja, és elmondják neki, tud azon változtatni, hogy magasan tesz a tanácsadóira, nem fér oda senkire, megy a saját feje után, nyomja a hülyeségeit, tehát ő képes arra, hogy változzon, amikor látja az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy ez bizony nem jön be a választóknak, nagyon följött Kamala Harris, eltűnt az előnye egy néhány hét alatt, ezt a vitát vaskosan elbukta, tehát ő képes a változásra, vagy ő már Trump marad, ő már abban marad, ő már olyan marad, amilyen ő abban él, teljesen mindegy, mit javasol neki, úgy gondolja, hogy ő majd spontán tud válaszolni mindenkinek, vagy képes arra, hogy más irányba mozduljon most, hogy mondjuk veszélyessé vált számára a terem.
Gábor, ez egy nagyon racionális kérdés, de én 9 éve követem Trumpot, ugye 9 éves a magas szintű politikai pályafutás az Egyesült Államokban, tehát az elnöki vonalon. Trump az Trump. Ráadásul magát képzeli a legjobb politikai vitázónak amerikai történelemben, hát idáig megy. Ugye az ő önszerelmeskedés az végtelen. Tehát arra számítani, hogy ha netán lesz egy újabb vita, ő másképp viselkedik, ez hiú ábrán. Meg is mondta, hogy én magamat adom ezekben a beszélgetésekben, és tudom, hogy nem értenek egyet a stábomban, de nem érdekel, én így lettem elnök 2016-ban, 2020-ban pedig eleve ellopták tőlem az elnökséget, azt is én nyertem meg. Tehát valójában nincs neki a korrekcióra szüksége, mert még most is azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb, csak hát most megint mi történt, az ABC, ugye egy liberális televíziós állomás, és ott persze hát a műsorvezetők is olyan kérdéseket tettek föl, amelyek már korábban nyilvánvalóan megkapta Kamala Harris, és különben is Kamala felé húztak. Tehát megmagyarázza ezt. Persze a törzsgárda, a trumpisták ezt elhiszik, az a 25-30 millió ember, aki tűzbe megy érte. De arra számítani, hogy ő most ennek következtében tanul a hibákból, a rossz szereplésből, és akkor valami más lesz, ő nem tud más lenni. Ő ez az ember, és ő azt mondja, hogy így lettem sikeres ember, így lettem a világ egyik legnagyobb politikusa. Tehát azt mondom, hogy szerintem nem is lesz újabb vita, mert ezt az újabb vitát a Harris csapat akarja, és már ez is egy rossz omen a Trump csapat számára, hogy ők akarják. Ebből szerintem Trump nem kerülhet ki jól. Szerintem most ma szok bekövetkezni, és készülnek arra, hogy megfenyegetik az amerikai politikai közvéleményt, hogyha így folytatódik, és csalásba megy át a választás, mert most is állítja egyébként Trump, hogy már a csalás most is javában folyik, és ennek következtében nem lesz fair majd a kimenetel, tehát mit csinálhat? Sajnos bekövetkezhet ugyanaz, ami 2021. januárjában bekövetkezett. Trump erre már tudatosan készül, szisztematikusan készül, és a híveit fölkészíti arra, hogy megint ellopják tőlünk a választást. Tehát sajnos ez a kimenetel, ami most nincs még itt vége semminek semmi, nem azt mondom, hanem azt mondom, hogy ez a lépés, hogy ezt a tévévitát elbukta, és nem lesz egy újabb, és nem lehet tudni azt, hogy hogyan fogja ő a pályakorrekciót, egyáltalán akar pályakorrekciót végrehajtani, hogyan fogja ezt ő megcsinálni. Miközben miközben Harrisnek az önbizalma fokozódik, dől hozzá a pénz, a hívei egyre inkább egységesek, valószínűleg nyerni fog abból is, hogy az általános környezet, a közvélemény felé tolódik el, mert rokonszenvesebb, mint Trump, tehát megint a személyek harcáról beszélünk. Úgyhogy az az érzésem, hogy Trump valószínűleg még inkább agresszív lesz, mint eddig, de arra, hogy valamilyen komoly pályakorrekciót hajtsunk végre, annak nagyon kicsi a valószínűsége.
Nagyon szépen köszönjük, nem győzünk hálálkodni, hogy a késői óra ellenére kitartottál és megosztottad vagy, velünk a vagy gondolataidat. Korai. Vagy korai nézőpont kérdés.
Nem tudom, hogy fél hármat minek nevezzük ott nálatok, de nagyon köszönjük, hogy virasztasz a kedvünket.
Én is örülök, hogy beszélgethettünk. Köszönjük. És várom a következő alkalmat.
Jó pihenést, István, szervusz! Doboz Istvánnal beszélgettünk, a Világbank volt vezető közgazdász, a politikai és gazdasági elemző, mondta el a gondolatait az elnök jelölti tévévitáról.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Stanislav Lem lengyel íróra emlékezünk aranyköpésünkkel. 1921. szeptember 12-én született. Az idézet tőle pedig így hangzik: az agymosás azt jelenti, hogy lelkedet leláncolják láthatatlan lánccal, ugyanúgy, ahogy a testet láthatóval lehet. A gondolat olyan, mint a kéz alól kikerülő írás, az agymosás pedig azt jelenti megragadni az írói kezet, hogy más írásjelek kerüljenek ki alóla. Nem voltam erre felkészülve, nem tudom végig gondolni.
Katifántos körbeírás, azért annyit említsünk meg, de hát értjük, hogy mire gondol a szerző.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
No, hát Várkonyi Gábor, a rovatgazda, autópiaci szakértő van a stúdióban. Megpróbáltuk külpolitikai fejleményekkel felparpikázni, mert tapasztalataink szerint akkor jó a rovat, ha előtte a Várkonyit felidegesítjük. Meglátjuk, sikerült-e. Szervusz, jó reggel!
Adjatok mit!
Nem engedjük el a nélkül, hogy a hallgatók is kérdezik. Sok hír van arról, hogy mekkora gondban vannak a magyarországi autógyártók, de nem ez a fő témánk, viszont remélhetőleg erre akkor még majd a második felében a
mindenféleképpen
kitérünk.
Mindenféleképpen.
Nem, viszont addig, előtte...
Egy kis finanszírozási sztorit hoztam nektek.
Na, azt ritkán szoktad mondani.
Igen, igen, mert ritkán kapok olyan részletes adatokat, mint most a Leasing Szövetségtől, illetve az egyik nagy finanszírozónak a főnökétől. Főnök asszonyától, egész pontosan.
Akkor kitaláltam ki ő. Igen.
Kitaláltad?
Ki.
De jó. Az az érdekes, a rövid, velős és könnyen megjegyezhető, mint egy elnöki vitában, amit magával visz az ember, ugye, ha még ott van a vita végén, hogy rácsatlakozzunk az előző beszélgetésre. Szóval, hogy úgy tud nőni az autópiac, elég világosan látszik a számukból, ahogyan a finanszírozás támogatja, és ahogyan a finanszírozás növekszik. Magyarul, főleg a magánvásárlók esetében, arról, hogy...
Tehát olyan nincs, hogy kell egy új autó, bemegyek zsebből, kiteszek 30 milkát, ez viszonylag a törpe minoritás.
Úgy tudjuk elmagyarázni a hallgatóknak ezt, hogy volt valahogyan eddig egy szint, és azt a szintet csak úgy tudjuk meghaladni, ha kéz a kézben jár a finanszírozással. Mert finanszírozás nélkül egyszerűen úgy tűnik, hogy elfogyott a fizetőképes.
Na jó, de ugye réteg. Magasan voltak a kamatok, ezért gondolom, hogy az autófinanszírozás, autóhitelek kamata is drága volt, akkor nem vettek autót, ebből ez következik?
Annyira? Vagy nem finanszírozással.
Aha.
Mondjuk a céges, meg a nyílt vég, bocsánat, a tartós bérlet, meg eleve ez a céges finanszírozási dolog, ez nagyjából azért úgy tűnik, hogy stabil. Nagyon más, hogy ugye jelen ÁFA törvény mellett nem annyira van értelme autót cégbe venni szerintem, mint hogy valahogyan finanszíroztatjuk, és az ÁFA-nak legalább egy részét elköltségeljük. De ami érdekes, hogy a magánvásárlók esetében legalább olyan fontos a finanszírozási kérdéskör, mint egyébként az, hogy mit veszünk. És ez abból látszik, hogy azok a márkák tudnak előre törni, amelyek kínálnak valamilyen házi bankon keresztül valamilyen jól kitalált finanszírozást, ami kedvezőnek tűnik, és nem csupán az az átverés jellegű finanszírozás, ahol kiírják azt, hogy 0% induló, bocsánat, az már nem lehet, hanem 0% THM, De közben kiderül, hogy persze a 0% az csak akkor érvényes, hogyha egyébként 2 millióval drágában veszed az autót.
Na, hol a trükk? Ez fussuk, mert ez a legfontosabb egyébként.
Zseniális.
Önmagában azt mondtad, hogy tudatossá válik az autóvásárlói réteg, és ezeken már átlát. Mert ugye korábban még itt a pénzügyi tudatosságról.
Az az érdekes, Gábor, hogy nem feltétlenül. Én azt tapasztalom itt a napi munkám során, hogy diplomás, olykor adott esetben közgázt végzett emberek elhiszik, hogy van olyan, hogy 0%-os finanszírozás, anélkül, hogy megvizsgálnák a konkrét ügyet, mert hogy ezek a dolgok, ezek most is vannak, meg vannak valójában olyanok, amik egyébként jóval kedvezőbbek, mint amit piaci alapon kaphatnál, mert mondjuk egy valamilyen házi bank mögé teszi azt a pluszt.
Tehát ha jól értem, a fő trükk az, hogy valóban nulla az a THM, csak
igen,
közben az autó,
csak
az autó ára emelkedett meg.
Így van, mert hogy azért a effektív 0%-os THM-et összehozni, azért ez marasokba kerül egy márkának.
Igen.
Tehát az egy döntés, hogy mellé teszed, vagy mögé teszed azt a pluszt a márka oldalról, hogy ez működjön. Az látszik, hogy ez Magyarországon még mindig nagyon erős hívószó. De az is látszik, hogy aki okos finanszírozásokat talál ki, amik azért jobbak a piaci, az alapvetően organikusan elérhető piaci kondíciókhoz képest.
Na azok mit tudnak? Milyen egy okos finanszírozás?
Mondjuk egy olyan finanszírozás, amit akkor is értem, hogy van fölvenned, ha szorzolosztól, amikor egyébként megvan, tehát szorzol, és osztasz, és megvan egyébként a pénzed, és kiszámolod, hogy de mégis megéri finanszírozást fölvenned. Ami ott éri meg mondjuk a házi banknak, egy ilyen vevő lojalitás kérdést tud belőle csinálni, tehát rá tudja vezetni adott esetben a következő finanszírozás esetében ugyanarra a márkára, mert hogy egyébként megvan az a kedvező sztori.
És akkor
sztori.
Itt jön vissza a zsé az autógyártóknak is?
Adott esetben
hogy
igen.
Hogy azt mondja, hogy lejárt Hervat Skodám leasingje, vegyél fel új leasinget ugyanilyen klasszul, és
igen.
Akkor abban az esetben, ha új Skodát veszel, akkor ez a leasing jár hozzá, és akkor itt jól jár a finanszírozó bank, mert
igen.
Ugye megint felé adósodsz el, és jól jár az autógyártó, mert nem fogsz Fordba átülni.
Pontosan.
Értem.
És ez az, ami egyébként Magyarországon még azért relatíve gyerekcipőben jár. Tehát még mindig inkább ez az ad-hoc jellegű akciózás van, és ez a hosszú távú építkezés, ez kicsit kevésbé jellemző. Hoztam nektek adatot. 1000 fölötti eladásnál, tehát éves 1000 fölötti eladásnál nézzük ezeket az adatokat. Igen, a kis telefonomról mondom.
Ezt a butából olvasom.
Igen, abból is lehet olvasni dolgokat.
Abban is szóval, vagy jegyzettömb.
Vabból olvas?
Jegyzettömb. Mi van a buta telefonban?
SMS.
Ja, kamu SMS.
Nem kamu SMS.
Most fogod SMS-ből felolvasni a magyar autófinanszírozás kvintesszenciát.
A top 3-at mondom el nektek a finanszírozásból. Illetve a magánszemélyes finanszírozás ma egyébként eléggé más a kettőnek a képe. A finanszírozás legnagyobb aránya a Kia-nál, Renault-nál és a SsangYong-nál van, és a magánszemély finanszírozásnál, ahol én azt gondoltam volna, hogy egyébként a mi autónk az vezet, ott...
Ezek magyar adatok.
Igen, magyar. Ott nem a mi autónk vezet, hanem a Renault, a Dacia és a Nissan. És pont a Renault és a Dacia kapcsán lehet azt látni, náluk egy Mobilize nevű cég csinálja ezt, ami egy saját házi bank. Nagyon fontos megkülönböztetni a házi bankot a nem házi banktól, mert ugye a legtöbb esetben a házi bank az igazából egy white label történet. Tehát van mögötte egy valamilyen bank, és csinálnak egy fejlécet az adott márkával, nagyon egyszerűen elmagyarázva, de amögött nincsen valós, reális márka oldalról jövő támogatás. Ez mondjuk egy Mobilize esetében teljesen máshogy van. Ott organikusan össze van nőve a márka a finanszírozóval, még akkor is, hogyha a finanszírozó egyébként külön egységként működik, profitot kell alapvetően termelnie, de az egyik instrumentuma annak, hogy jól lehessen értékesíteni autót. Pont az előbb említett végigvitel mellett, hogy kvázi rászoktatjuk a vásárlót arra, hogy tudunk olyan finanszírozást adni, ami neki is jó, nem csak a banknak, és tudunk egy ilyen lojalitást kialakítani adott esetben.
Felmerült egy kérdés bennem, hogy a kínai gyártók, amelyek most vannak offenzívában az európai piacon, azok tudnak hasonló konstrukciót?
Biztos,
mert kénytelennek lesznek beállni ebbe a sorba szerintem.
Biztos,
ők is, csak ugye
tudni.
Van a kínai bank, mert ugye a kínai banknak kell jól járnia, nem európainak.
Hát vagy talál mellé egy olyan bankot, amely tudja ezt a rendszert működtetni.
Lehet egy közösen, hogy egy helyi bankkal vagy, nem? Tehát ez nem feltétlenül.
Ez nem feltétlenül, de hát azért szerintem a kínaiakat se kell nagyon félteni ebben a dologban, tehát azért pénz az szerintem ilyenekre pont lesz, és hát ugye pont azt a szegmens szokták általában megtorpedózni, ami egyébként is árérzékeny. Ami érdekes, mondjuk egy Mobilize mellett egyébként van még kettő olyan, ami valós házi bank, Porsche Leasing, meg a Toyota. Az összes többi az lényegében egy ilyen white label történet. White.
Na, ezt pont akartam kérdezni konkrétan, melyik márkának van ilyen.
Uh-huh. Ezek lényegében, ezek viszik a piacot, és egyébként az látszik is, hogy sikeresek is. Tehát az említett három cég, az egyébként nagyon-nagyon jól tudja támogatni az adott márkáinak az értékesítését uh-huh. ilyen szempontból. Ami nálunk nem működik még mindig, és elég régóta lobbizik érte mindenféle finanszírozó, az ugye a privát leasing. Ami nálunk azért nem megy, mert ugye nem magánszemély, hanem jogi személy a szolgáltató, hogy így mondjam, és innentől fogva ugye rá a cégautódó vonatkozik. Hiszen nem egy magánember van a forgalmiban, mint tulajdonos, hanem egy KFT, vagy egy ZRT, vagy mit tudom én. Innentől fogva ugye cégautóadóval megcombosított havidíj, az nincs az a matek, ami alapján kijöjjön a magánvásárló számára, hogy ez megéri.
Aha.
És előbb vagy utóbb ezen valamit majd változtatni kellene szerintem, mert ez biztos egy olyan instrumentum lenne, ami tudná fiatalítani az egyébként 16 év fölötti autóparkunkat. Mert pont azt a fajta kiszámíthatóságot tudná adni finanszírozási és karbantartási oldalon, ami egy nálunk sokkal érettebb piacon teljesen hétköznapi dolog ma már.
Írja a hallgató, tudom, hogy by the way, a 0% THM-et a kereskedő a garanciális üzemidő alatt a szervízdíj bevételeken is behozza, pláne, hogy az 5-7 év garanciaidő lassan általánossá válik.
Hát a kettőnek egymás az ilyen értelemben szerintem csak laza köteléke van. Itt inkább arról van szó, hogy ugye addig, ameddig garanciás időben van az autód, addig ugye, ha azt a verziót választod, hogy szeretnéd a garanciádat érvényesíteni adott esetben, akkor muszáj márkaszervizbe vinned, ami nyilván drágább megoldás lesz, mint hogyha nem márkaszervizbe viszed.
Aztán egy másik ide vonatkozó üzenet, másfél éve 5%-os finanszírozással vettem új autót, a pénzem pedig megvolt rá, kitűnő kamatozású PMA-ban pihen.
Ügyes, pontosan erről beszéltünk, hogy ha egyébként, csak ugye ilyenkor azt érdemes megvizsgálni, hogy mi van akkor, hogyha egyébként nem veszed igénybe, akkor is ugyanannyi az autó ára. Ott bújik ki a szög a zsákból alapvetően, mert ilyet abszolút lehet látni, hogy azt mondod, hogy igénybe veszed a finanszírozást, tök jó, de egyébként, ha nem veszed igénybe, akkor olcsóbb az autó. Máshogyan elmagyarázva.
Én ezt nagyon régen tapasztaltam ezt a saját bőrömön. Használt autópiacon, bementem, mondtam, hogy ez ennyi, mondta, hogy igen, de hát svájci frank alapú hitellel ennyi.
Az megint tök más.
Egyébként, ha nem veszem fel, akkor ennyi mondom. Ember, az milyen közgazdasági nonsens, hogy itt van a pénz a zsebemben, ezt én most odadom magának. De maga nem kér belőle, hanem azt mondja, hogy inkább vegyek fel hitelt.
Hát ha kaptál vissza 15%-ot a banktól, akkor hülyeség volt.
Nyilván.
Hát igen, akkor hitelt árultak az autók, ez a kereskedők is
nem használt autók. Nézzük a Volkswagen válságát. Mi lesz így akkor a magyarországi érdekeltségekkel? Itt is már áll a bál, mindenki találgat, bezárások, elbocsátások Németországban. Magyarországon is ez lesz. Egyik verzió B, itt az olcsó munkaerő, ehhez nyúlnak utoljára.
Hát melyik? Inkább nem csak az olcsó, hanem szerintem a kicsit rugalmasabb üzemi tanács például, az egy fontos kérdés. Németországban azért leépíteni bárkit is, az komoly ellenállásokba ütközik, ugye ezt lehet olvasni a hírekben is. Én évek óta mondom nektek, hogy ez, tehát az, amit csinál az EU az autógyártásával, az elsősorban, legelőször is azért a nyugati termelési egységeket fogja veszélybe sodorni, mert azért ott eléggé ki van balanszírozva az a történet, tehát nagyon drágán, viszonylag
ugalmatlanul. Ott nagyon magas béreket kell fizetni, erre cél? Hogy magasabbat jóval, mint itthon?
De egyszerűen drágább, minden szempontból drágább, meg hát rugalmatlanabb is. Tehát ez Közép-Kelet-Európa autógyártását fogja középtávon alapvetően még inkább helyzetbe hozni. De hogyha az anyacég összességében meg van borulva, hát akkor az probléma. Az Magyarországra is lecsapódóan probléma. Most itt olyanokra nem... Hadd nem mondjak semmi konkrétumot, mert olyat nem mondhatok, amit adott esetben tudok, de nem vagyok fölhatalmazva rá, de hadd mondjak olyat, hogy képzeljétek el azt a szenáriót, hogy mondjuk rosszul terveznek gyártási darabszámokat adott esetben különböző hajtások kapcsán, és ha rosszul tervezik ezt, és mondjuk kihasználatlan egy német gyár, akkor ahhoz, hogy azt a német gyárat meg lehessen menteni, legalább időszakosan, tehát hogy ne kelljen bezárni, ne kelljen embereket elbocsátani, könnyen lehet, hogy mondjuk egy magyar egység irányából csatornáznak át megrendeléseket cégcsoporton belül egy német egység irányába, hogy kihasználhatóbbá váljon a gyár. És akkor nagyon finoman körülírtam, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a magyar gyártásra.
Fú, erre is gondoltam volna, erre a verzióra.
Hát most gondol...
ez rossz nekünk megint.
Hát igen, gondolj abba bele, hogy hát igen, terveztünk valamit, az nem jött be, a politika éppen nem finanszírozza, ugye itt a villanyautós történetekről beszélünk alapvetően. Hát a magyar egység az éppen tök jól funkcionál, a német meg éppen 40%-on ketyek, hát akkor az a helyzet, hogy át kéne oda vinni valamit.
De itt nehezebb, nehezebb az elbocsátás, sokkal drágább.
Így van.
Ott meg elintézték. Szeretettel vártak bennünket, kihasználhatjuk a munkerőt, ahogy akarjuk, olyanok a szabályok, könnyebben tudunk leépíteni, és akár stb. Túl gondoltam?
Azért Magyarországon szerintem nem feltétlen rossz a helyzet mondjuk a német autógyárak szempontjából, tehát azért szívesebben dolgoznék német autógyárban, mint mondjuk egy amerikaiban, hogy megint csak finoman írjon körül a helyzetet, ahol ugye nem engednek szakszervezetet.
És
például.
Mi lesz a kínaiban?
Hát az is egy nagyon jó kérdés.
Ami bár még... mondjuk ott vendégmunkások lesznek, ugye?
Igen, az is könnyen lehetséges. Ami még érdekes, hogy még a BMW kapcsán hoztam egy rövid, de fontos hírt, van egy 1,5 milliós visszahívásuk, ami azért a gyárnak a...
Nem ezt szoktuk meg a Bömöstől.
De ez, egyrészt ez mindenhol előfordulhat, másrészt ez alapvetően nem üzemi jellegű, meg nem tervezési jellegű problémák, hanem az egyik beszállító, a Manager magazin szerint vélhetően a Continental a fékrendszer kapcsán elkövetett egy olyan hibát, ami miatt 1,5 millió autóban ezeket cserélni kell. Ez elég drága játék lesz, tehát itt azért sok 100 millió euróról beszélünk, az a minimum, és ez befolyásolja egyébként a Conti részvényeket is, meg a BMW részvényeket is, úgyhogy a BMW egyébként jóval stabilabban áll, tehát azért, hogy mondjam, a közhiedelem, meg a közmegegyezés alapján azért azt lehet mondani, hogy a BMW messze a legstabilabb német autógyár. A kínai lassulás, amiről szerintem ti is beszéltetek, tehát az, hogy kevesebb autót adnak el Kínába az utóbbi időben, és szorítják ilyen nyugati autógyárakat, az a BMW-re is hatással van, és nagyon paradox módon a nagyon sikeres villanyautó eladásaik, az arányaiban nagyon sikeres villanyautó eladásaik egy kicsit nyomják az eredményt abban az értelemben, hogy bár keresnek vele elméletileg pénzt, tehát tagadják azt, hogy ez ráfizetéses buli lenne, de arányaiban nyilván kevesebbet keresnek velük. Tehát a paradox ebben az, hogy bár sikeresebbek, mint a Mercedes vagy az Audi villanyautó eladásban, de ha arányaiban ugye nagyobb szeretet hasít ki a villanyautózás, akkor ugye az a rész kisebb profittal jár. Így van.
Az egyének autófinanszírozási döntéseiben sokszor az élethelyzetek is szerepet játszanak, sokszor kell a cash másra, például a gyerek egyetemre megy, kell a pénz, akkor most kevesebb cash-t raknék az autóba, még ha az összköltség 8 év alatt több lesz, íme egy példa, nem feltétlenül hülyébbek a diplomás vagy nem diplomás emberek, csak több szempontot is mérnek.
De nem is erről volt szó, hanem arról volt szó, hogy amikor a nullát mondják finanszírozásra, akkor meg kell nézni, hogy az valóban nulla ez. Csak erről szólt, nem arról, hogy.
Mert akkor a gyerek egyeteme meg ingyen kijön hát... egyébként.
Bocsánat, én is finanszíroztatom a céges autómat, mert hogy ne, tehát az áfát egy viszonylag drága autónál, akkor így mondom, hülyeség bent hagyni a rendszerben, ha már egyébként is cégre veszed. Tehát, hogy ez nem a finanszírozás, sőt, pont arról szólt a beszélgetés szerintem, hogy a finanszírozás jól kitalálva, fair módon egy tök jó támogató tud lenni a tudatos pénzügyi tervezéshez.
Oké.
Mint jó zárszó.
Hát nem tudom, miért írta azt a hallgató, hogy Várkonyi elvesztette prezident jellegét, mert hogy Maci elvonta tőle, de utána jött, az még egy alelnök, az még járhat neki. Ez nem tudom. Ez
egy szürke? Három és fél éve szürke alelnök?
Nem tudom, a Marci mivel érdemelte.
Én úgy akarok elnök lenni, mint Trump, hogy délbe kelek fel.
De ismét jött prezident javaslat, visszahoztátok magatokat, megküzdhettek a címért.
Mindjárt lefejelem a mikrofon.
Légy szíves, nézz utána, hogy...
Vedd vissza ezt a bingás mamel cuccodat.
Az micsoda?
Lamil, vagy hogy hívják ezt?
Mamil, de az mamil. Mi? Mondd már meg, mert én nem tudom.
Szerintem a hallgatók föloldják ezt a...
Na, ja, hogy a rossz írózója, értem. Igen. Köszönjük
kedves
szépen!
Kedves prezident jelölt urak, be kell, hogy fejezzük, át kell adni a terepet Szoller Andinak.
A közmunkás minkre.
De nem megyünk messzire.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.